Teltház előtt a Puskás Arénában csapott össze a címvédő Portugáliával a magyar labdarúgó válogatott az Európa-bajnokság csoportkörének első fordulójában. 84 percig jól tartotta magát Márko Rosszi csapata, a hajrára azonban elfáradt és végül 3-0-ás vereséget szenvedett. Ez az Index Podcast EB különkiadása, ahol a magyar válogatott első csoportmeccsét fogjuk kielemezni. Már is kezdünk! Köszöntöm a hallgatókat, Ilku Miklós vagyok, ez az Index Sportcast. Ahogy ígértem, a válogatott mérkőzését fogjuk kielemezni szakértőnkkel, Bene Ferenccel, üdvözöllek a stúdióban.
Tiszteltek, köszöntök mindenkit, üdvözöllek.
És itt van velünk Borbély László, az Index Sport újságírója is.
Sziasztok, én is köszöntök mindenkit.
Nos, hát kezdjük is az elején. Jól kezdtük a mérkőzést, viszonylag sikeresen tudtuk semlegesíteni a portugálok támadó játékát. Ugye külön kiemelhető, hogy a két szélen Rafael Guerreiro és Nelson Semedónak a felfutásait, beadásait, azokat tudtuk semlegesíteni. Próbáltuk ugye szűkíteni a területet, ugye az ötvédős rendszer viszonylag hatékonyan működött, egészen 80 percig. Mi történt a 80. perc után?
Igen, nagyon érdekes a helyzet. Alapjelvén kicsit messziről indítanék. Először is egy fantasztikus futballélménnyel lehettünk gazdagabbak. Mindenki, aki akár kim volt a helyszínen, akár a tévénézi, a televízió képernyő előtt. Én gyakorlatilag ugye 40. éveim elejét taposom, és utána 80-as évek közepén éreztem ennyire, hogy a futballközeg, a válogatott csapat és a közönség ennyire egymásra talált volna. Szóval egy gyönyörű Puskás arénánk van, amelyik tele van, rengeteg boldog szurkolóval, és tényleg olyan embereket is megfog ez a futball közeg és a futball iránti szeretet, akik a hétköznapokban általában nem is kedvelik a labdarúgást. Számomra ez a legeslegfontosabb üzenet, akár a gyerekfutballisták felé, akár a közeg felé, hogy most már elértük azt a szintet, hogy Európa középmezőnyének az elején vagyunk, és már partiba tudunk lenni az európai, vagy akár a világ élmezőnyével is, bízom benne, bár nyilván most egyelőre Európáról beszél. Alapjaiva szakmailag, hogyha valamelyest általánosságba kellene értékelni, és nyilván később belemegyünk mélyében is, szerintem az, hogy a három belső védővel, három belső, akár 50-50-es, vagy akár védekező középpályással magát a tengelyt nagyszerűen lezárta Márko Rosszi csapata, ezzel gyakorlatilag az első méregfogát kihúztuk a portugál csapatnak, hiszen azokon a klasszikus zónákon, amit mi úgy szoktunk, hogy sorok közötti játék, ahol a csapatrészek közötti területen próbálnak az ellenfelek labdát felvenni, vagy ráfordulni a mezőnyre, azokat nagyon-nagyon jól lezárta a magyar csapat, és rendkívül fegyelmezetten védekeztek a támadóink is. Tehát gyakorlatilag a három belső védő, a három középpályás és a két ékünk a tengelyt ezáltal 8 fővel zárta, ami azért eléggé megnehezítette a portugálok dolgát.
Igen, amikor ugye váltottak a portugálok a szünet után, ugye több cserét is eszközölt Fernando Santos szövetségi kapitány, és mindkét cseréje, legalábbis a cserék közül kettő az nyerőnek bizonyult, ugye Renato Sánchez és Rafa Silva. Hát gyakorlatilag ugye az első két gólt, vagy hát lehetjük ide a harmadikat is, lényegében a cserejátékosok hozták össze. Ugye Renato Sánchez az első gólnál elvonta Sigér és Négó két középpályáson figyelmét, ezáltal kicsit meg tudott nyílni a védelem, ugye ki tudták passzolni a szélére, aztán visszajött a labda, és ugye a megpattanó lövés, és ugye a 11-es előtt is ugye a középpályás munka, a Renato Sáncheznek az elmozgása, és az, hogy elvitt két védő figyelmét, azzal lényegében olyan területet nyitott, amit már Szalai Attila nem tudott már időbe kizárni, és ugye lényegében mögénk tudtak kerülni. Erre egyébként lehetett volna bárhogyan reagálni, mert kicsit volt ebbe hasonlóság a két gól között, vagy szerinted mivel lehetett volna ezt levédekezni?
Igen, hát amikor ugye számítottam rá, mert megbeszéltük, hogy találkozunk a meccs másnapján, akkor én ezt a mérkőzés folyamán föl is írtam magamnak, hogy egyértelműen a portugálok cseréi hozták meg számukra a győzelmet. Én nagyon-nagyon jó kapcsolatban vagyok több portugál kollégával is, akiknek akár a segítségével írtam meg a könyvet is, a portugálok leghíresebb edzésmódszertanáról, és ők is azt mondták egyértelműen, hogy rendkívül szervezett és rendkívül szimpatikus volt a magyar csapat. Nyilván a támadójátékunk az, mivel elképesztő energiákat mozgósítottunk a védekezés irányába, az kevésbé volt hatékony, de a portugálok is azt emelték ki, hogy sokkal könnyebb dolga van a portugál szövetségkapitánynak, hiszen rendkívül erős a kispadjuk, és itt egy hatalmas különbséget jelentett az, hogy ugye itt, ahogy említetted is, akár Rafa Silva, akár Renato Sánchez beállásával az egy kulcsmomentum volt mind a kettő. Hogyha szakmailag mélyebben nézzük, azért Danilo és Carvalho személyében a két védekező középpályás elképesztő hatékonysággal szűrte meg azokat a kontratámadásainkat, amikkel próbálkoztunk, és ugye amikor a mérkőzés vége felé egyértelműen látszódott, hogy az eredmény számunkra kedvező, és hát telik az idő, akkor ugye a portugál kapitány nagyon jól fölgyorsította a csapatot Rafa Silva személyében, aki sokkal több mélységű mozgást indított a kapu felé, tehát sokkal agilisabb, sokkal agresszívabban támadó stílusban futballozott, mint előtte Bernardo Silva, és Carvalho helyett pedig, aki egy egyértelmű védekező középpás, és mondom, nekem nagyon-nagyon tetszett ez a páros, tehát hosszú távon nagyon-nagyon nagy értéke lehet a portugál csapatnak, de mivel itt az arányokat meg lehetett kockáztatni, egy kicsit elmozdítani a támadójáték irányába, egy nagyszerű taktikai csere volt Renato Sánchez beállítása. Szerintem iskola példája volt annak, hogy ebben az elmozgó rendszerű 4-2-3-1-ben egy pici arányváltoztatással a 6-8-as pozíció variálásával Renato Sánchez egy kulcs csere volt.
Ha már a cserékről beszélgetünk, Laci, te mint a számok embere, hogyha nevezhetünk így, kérlek, hogy helyezd kontextusba ezt az egész dolgot, hiszen itt az adás előtt beszélgettünk róla, hogy a portugáloknak van nem egy olyan játékos, akinek a piaci értéket jóval nagyobb, mint a teljes magyar kereté. Csak hogy a hallgatóink is még jobban átlássák, esetleg aki nem látta a mérkőzést, vagy nincs annyira képbe, hogy hová lehet helyezni a portugál válogatottat, és mellette hová a magyar.
Hát a portugál válogatott keretének összértéke azt hiszem, hogy kevésen 700 millió euró alatt van, a magyari az 74,5 millió, ez így eléggé nagy differenciát mutat. Ahogy így a felvezető írásaimban írtuk, a minden csoportriválisaink közül mindegyik csapatban van legalább egy olyan játékos, amely önmagában többet ér a Transfermarkt piaci értékelése szerint, mint az mi egész keretünk. Nyilván ebbe belejátszik az is, hogy a legértékesebb magyar játékos Szoboszlai Dominik sérült, illetve Kalmár is sérülésre bajlódik és kihagyja az EB-t. Ettől függetlenül ebből is látszik, hogy hatalmas különbség van, miközben valóban ilyen Bruno Fernandesek vannak az egyik csapatban, akik aztán 80 vagy 90 milliót érnek, már önmagában több, mint nálunk. És akkor a csereposzton megint ugyanazt lehet nézni, hogy ez a portugál válogatott azért is volt szerintem a legjobb 2016-ban, mert nem feltétlenül azért, mert sztárok alkották, hanem csapatként voltak nagyon egységesek. Most ez ugyanúgy megmaradt, de ehhez a csapathoz még hozzájött a Ruben Dias, João Félix, Jota, Bruno Fernandes, úgyhogy csak erősebb lett a csapat, és ahhoz képest a 80. perc környékéig teljesen jól játszottunk, és még néhány másodpercig örülhettünk is, hogy azt hittük, hogy vezetünk.
Igen, ugye 80 percig tartottuk remekül magunkat, sikerült ölni a portugálok játékát, és ugye ilyenkor a játékosok fejében már ott van, hogy na már csak néhány percet kell kibírni, és akkor lesz egy bravúr, lesz egy ilyen extra eredmény, és erre kapunk egy ilyen megpattanó gólt, ami tényleg rendkívül szerencsétlenül alakult. Ilyenkor mit tehet egy edző? Van-e bármilyen eszköze, vagy hogyan lehet ilyenkor belenyúlni a meccsbe, hiszen azért már tényleg karnyújtásnyira volt a bravúr, és jön egy ilyen szerencsétlen kapott gól, ez lélekromboló.
Igen, az igazsághoz hozzátartozik, hogy ilyenkor az ember mindig irigykedve figyeli azokat a sportokat, amelyekben lehet időt kérni, hiszen egy ilyen szituációban, amikor az utolsó 10 percen belül gólt kap a csapat, ilyenkor nagyon-nagyon kevés eszköze van az edzőnek, tehát nyilván kell, hogy legyen valami egyezményes jel, amikor át tudnak állni egy másik típusú játékra, feljebb tolni a védekezést, vagy mondjuk átrúgni a középpályát, és a minél hamarabb bejutatni a labdát a támadó harmadba. Ha van még hátra csere, akkor az nyilván egy üzenet a játékosoknak, hogy milyen típusú játékos jön be, vagy adott esetben az a játékos, akit becserélünk, tud információt eljuttatni a csapaton belülre. Ugye láttunk erre sokféle példát, akár még olyat is, hogy cetliket vittek be a sportszárba gyűrve, szóval tényleg, de úgy tényleg érdekes találékonysága a stáboknak, de alapjában véve nem tud időt kérni az edző, nem tud közvetlen kapcsolatot teremteni a csapatával, tehát nagyon-nagyon nehéz. Ilyenkor az a szerencsés, hogyha van ABC mérkőzés terv, és biztos vagyok benne, hogy Marco Rossinak és stábjának szintén volt, tehát ABC úgynevezett matchplan mérkőzés tervnek kell lennie, illetve az egy fontos dolog lenne, vagy reméljük, hogy ez egy létező dolog, hogy kell a pályán belül lenni egy olyan vezérnek, aki a nehéz szituációkban magára vállalja a felelősséget, és adott esetben nehéz szituációkban kihúzza a csapatot. Én a Szoboszlai Dominikkal dolgoztam együtt a válogatottnál, utánpótlás válogatottnál, és ő tipikusan ilyen vezér volt a 2000-es korosztálynál, ahol Németh Antal vezetésével nagyon sikeres volt az a kis ifjú 19-es csapatunk, tehát szerintem ő felnőtt szinten is lehet ilyen vezér, sajnos most nem volt a pályán, de...
Éreztük is a hiányát, igen.
Igen, nyilván Szalai Ádám is egy hatalmas vezér a csapatnak, tehát nem vagyunk azért vezérektől mentes állapotban, de mondom, ilyenkor az edzőnek azért nagyon-nagyon nehéz igazi nagy befolyást tenni a játékra. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy ilyenkor az időrövidsége, meg a lehetőségek korlátozott száma miatt, mert ha jól emlékszem, az összes csere lehetőséget is előtte addigra Márkó. Tehát ez pont az időrövidsége miatt ez egy nagyon nehéz kérdés.
Egy ilyen mérkőzésen, amikor nem te vagy a favorit, finoman szólva, és döntetlen rász a fél időben, akkor mit tudsz mondani a szünetben a csapatnak?
Alapjában az első fél idővel a labdabirtoklás százalékokat kivéve, meg a támadójátékunk, tehát úgy mondjam, a támadásból átmeneteinket én egy kicsit lassúnak éreztem, tehát azon kívül nem volt probléma. Volt egy-egy játékosunk, talán Lovrencs és Kleihelyzen szemében, akinél egy kicsivel nagyobb kapkodást, idegességet tapasztaltam az első fél időben. Szerintem ezeket a típusú játékosokat meg kell nyugtatni, biztatni kell. Alapjában az egész csapat elérte a célját, nem kaptunk gólt. Ilyenkor a legnehezebb, hogyha az első negyed órában gólt kap a csapat, azt egy-egy helyzet kivételével azért semlegesíteni tudtuk a portugál akciókat, gyakorlatilag megúsztuk az első fél időt, tehát ebből mind-mind pozitív ingereket és pozitív élményt kell demonstrálnia a kapitánynak és generálnia. Nyilván azon le lehet gondolkodni, hogy a lapos passzokkal való labdakihozatalt azt mennyire kell erőltetni, mert nagyon sok védőharmadba elvesztett labdánk volt az első fél időben, ami azért ez egy veszélyforrás lehet. Tehát egy ilyen mérkőzés, amikor az egyik csapat egyértelműen megszállja a védő harmadát gyakorlatilag, mert Sallai és Szalai is szinte a saját térfölön közepén védekezett, ilyenkor kulcskérdés, hogy mikor hibázik a csapat. És alapjájéve egy ilyen típusú mérkőzésen a saját hibáinkat kell a lehető legjobban redukálni. Ez egy hibaforrás volt. Mindenféleképpen azt látom, hogy ha talán olykor-olykor átrugtuk volna a középpályát, vagy nem próbáljuk meg lapos passzokkal kihozni az első félidőben, akkor kevesebb hiba lett volna a játékunkba, de nyilván az se jó, hogyha átmegyünk egy ilyen csapkodásba, de az kétségtelen, hogy talán akkor tudtunk volna eredményesebbek lenni, hogyha fölgyorsítjuk a labdaszerzés utáni átmeneteket, de ez nyilván már csak kívülről ugye könnyű az embernek okoskodnia idézőjelbe, másrészt pedig csak úgy az ember szíve mondja, egyébként maximálisan tényleg le a kalappal a csapat előtt, és büszkék lehetünk a játékosainkra.
Márkó Rossi a mérkőzés után úgy fogalmazott a sajtótájékoztatón, hogy nem ültek azok a cserék, amiket ő meghúzott, és ezért vállalja is a felelősséget. Viszont ugye itt adódik egy olyan általános kérdés, amiben a te tapasztalatodra és véleményedre vagyok kíváncsi, hogy ugye mégiscsak az edző látja át kívülről legjobban a játékot, és ő tudja, hogy milyen posztokon, hol kell belenyúlni egy adott meccsbe, és ha rosszul sül el egy csere, ott hol a határ, hogy mekkora az edző felelőssége, és mekkora a játékosi, aki beáll. Tehát, hogy ki az, akit hibáztatni lehet, vagy ha nem ilyen csúnya szóval mondjuk, de ki az, akit terhel úgymond a felelősség, hogyha esetleg egy csere nem sül el jól. Mert azért az edző nyilván ő jót akar, és ő tudja leginkább, hogy hol lehet belenyúlni, de ha egy játékos nem úgy száll be, nyilván a körülményektől is függ, hogy egy milyen meccsbe kell beszállni, de hogy szerinted hol van ebbe a határ?
Igen, ez egy nagyon jó és nagyon komplex kérdés, de alapjában a labdarúgás is egy rendkívül komplex dolog, hiszen egy labdarúgó mérkőzés az egy dinamikusan és állandóan változó rendszer gyakorlatilag. Tehát nagyon sok mindennel lehet akár egy város vezetésével, vagy egy csapat vezetésével is lehet összehasonlítani. Már úgy értem, hogy olyan csoport, amelyik más sportágat, vagy adott esetben egész más tevékenységet képvisel. Tehát gyakorlatilag állandóan dinamikusan változik, ami történik a pályán is. És általában az egyensúlyra kell törekedni, mert hogyha az egyensúly felbomlik, általában abból vannak a gólok, kapott gólok, vereségek, de adott esetben a lőtt gólok is. Ilyen egyébként a portugáloknál is volt, főleg a másik fél idő derekán, amikor egy kicsit megbomlott az ő egyensúlyuk, és akkor volt egy-két olyan támadásunk, amikor akár létszámazonosság volt, akár a középpályán át tudtunk törni, és volt egy-egy átlövésünk vagy gólhelyzetünk, sőt, Schön Szabinak a lesgója is egy ilyen egyensúlyvesztésből volt a portugál részéről, csak sajnos nagyon kevés volt a mérkőzésen. Én nem utolsó sorban Carvalhónak és Danilónak, a két említett védekező középpályásnak köszönhetően. Na de visszatérve a cserékre, alapjában a cseréknek az elképzelése, és hogy milyen típusú játékosok hova is és milyen pozíciókba szálltak be, amögött mindegyik csere mögött volt logika. Tehát lehetett látni világosan Márkónak a gondolkodását, lehetett látni, hogy mennyire szinte patika mérlegen próbálja az egyensúlyt egy picit a támadójáték, egy picit a védekezés irányába alakítani. Látszott, hogy a mindegyik cseréje tudatos volt, és mindegyik cseréje indokolt volt, vagy fáradtság, vagy taktikai szempontokból, vagy adott esetben érezni lehetett, hogy a pálya azon szegmensében kezd a portugál csapat egy kicsit felén kerekedni, és rögtön reagált rá. Itt jön az, hogy a felelősség. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert egy héten keresztül együtt dolgozol egy csapattal, most ugye a válogatott szinten akár ez több hét is előfordulhat, ilyen torna előtt, és akkor valószínűleg azért van egy benyomásod, van egy képed a játékosról, hogy milyen formában van, milyen állapotban van. Ezek kevésbé mérhető dolgok. Tehát itt nyilván egy edzőnek látnia kell, hogy milyen állapotban van a játékosa, és természetesen mindig minden cseréért az edző a felelős, de ugyanakkor a játékosnak is megvan a felelőssége, hogy azért egy nemzetet képvisel, és igenis, hogyha megbízik benne a szövetségkapitány vagy a stábja, akkor nekik a maximumot kell fölvinni a pályára. Egyébként én nem érzem ennyire élesen, hogy a Marco Rossi cseréi miatt történt volna a mérkőzés változása, illetve nem is mondanám azt, hogy a cserék ennyire rosszul szálltak volna be. Én inkább megfordítanám, sajnos a portugál cserejátékosok, amiről már beszéltünk, ők szálltak be kifejezetten jól, és nem szeretném, hogy bármelyik tartalékjátékosunk nyakába varnánk a vereséget.
Abszolút nem, ez nem is a célunk.
És nem is, természetesen nem is Marco Rossi nyakába. Ő inkább egy ilyen vezértípus, aki ezt magára vállalta, de nem érzem azt, hogy ő elcserélte volna magát ezen a mérkőzésen.
Egy nehéz mérkőzésen már túl vagyunk, de hát sajnos van még hátra kettő, vagy nem sajnos, hanem inkább mondjuk úgy, hogy szerencsére van még hátra kettő. Ugye jön Németország és Franciaország, bár ha időrendben haladunk, akkor ugye szombaton Franciaország, aztán utána jövő héten Németország. Mi az, amiben szerinted változtatnunk kell erre a két mérkőzésre, és mi az, ami alapként lehet építeni ebből a portugál meccsből, és tovább lehet venni tanulságként?
Igen, hát itt 3 éve dolgozik Marco Rossi a csapattal. Kialakított egy olyan stábot, egy olyan komplex rendszert, beleértve a masszöröktől a játékosokon át a adott esetben a külső segítségekig az MLS-en belül. Ez egy irigyremesre méltó és egy profi közeg. Ilyet én klubszinten az Elbert Gábor által vezetett Nyíregyházánál éltem csak át, ahol mindenkinek megvolt a pozíciója, és egy hatalmas fejlődésnek indult a klub. Sajnos csak rövid ideig tartott, de hát azóta se volt szerintem ilyen magasságokban a Spari, és sajnálom, hogy azt nem lehetett végvinni, de tényleg ez egy zárójeles dolog, csak hogy érezzük azt, hogy nem csak adott esetben a középcsatáron vagy a szövetségkapitányon múlik a siker, hanem ahogy egy klubnak is kell, tehát mindig a klub az első, aztán a csapat, aztán az egyén. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezeket a sorrendeket se szabad felcserélni, és ez egy egyértelmű alaptörvénynek kell, hogy legyen. És itt is egy olyan működő rendszert látok, akár a Marco Rossinak a stábján keresztül a játékosokon át, hogy itt most mindenkinek össze kell fognia, mindenkinek segítenie kell a másikat, és semmiképpen sem szabad, hogy ez az előző mérkőzésnek a vereségét magával cipelje a csapat, illetve az nagyon-nagyon fontos továbbra is azt tudom hangsúlyozni, hogy élvezzük ki minden percét, adott esetben a játékosok is, de a szurkolók is, hogy tényleg van egy csapatunk, akik az elmúlt 20-30 év legnagyobb sikerét érik el, és úgy gondolom, hogy tényleg élményként kell megélni, és bátorítani, biztatni őket. Taktikai szempontból borzasztó nehéz a helyzet. Hát ugye beszéltünk itt róla, hogy akár a portugálok is, most a Benfica, Liverpool, Juventus, Manchester City, tehát olyan csapatokból jönnek a játékosok, hogy egész egyszerűen elképesztő a különbség. Hát sokkal jobb helyzetben nem leszünk a következő meccsen se, de nyilván itt nem kell ilyen demagóg dolgokba belemenni, hogy akkor most menjünk rájuk, meg több csatár, meg ilyenek, tehát nem erről szól. Itt mondom, az egyensúlyra kell törekedni, egy komplex rendszerként kell futballozni, és hát láthatjuk most egy ilyen Bappebek, Benzema típusú támadókkal szemben, ha egy pillanatra is kinyílsz, azonnal megbüntetik. Itt most lehet összehasonlítani akár a francia-német mérkőzést is, döbbenet. Tehát azért a német válogatott az tényleg a világ top szintjéhez tartozik, és döbbenet, hogy a franciák olykor, amikor pici területük is nyílt, akkor hogy szedték szét a német védekezést. Úgyhogy én szerintem továbbra is ezt az alázatos egymás kisegítésére alapuló és tényleg szervezett védekezést kell bemutatni. Továbbra is le kell zárni a tengelyeket, főleg, hogyha felállnak megint Mbappe Benzemával, akkor nem hiszem, hogy változtat én a 3 belső védőn. Egyetlen egy esélyünk van, hogy minél tovább az eredményt tartjuk a kapott gól nélkül, tehát ameddig 0-0 az állás, addig a homokóra pereg, és mivel a, nyilván a franciák győzelemmel kezdtek, de mindenki tudja, hogy nagyon nem mindegy, hogy a csoportunkban első, második vagy harmadik helyen jut tovább az adott csapat. Természetesen nyilván nekünk sem szabad lemondani a továbbjutásról, de ezt pontosan franciák is tudják, ha másodikak lesznek, akkor nagy eséllyel az angolokkal találják szemben magukat, ha akár harmadikak, akkor lehet, hogy talán azt hiszem a hollandokkal. Nem vagyok ebben biztos, de azt tudom, hogy...
És egy Budapesten ráadásul.
Na, az külön egy érdekes dolog.
Kiváló de
nyilván szeretné mind a három nagyágyú az első helyet megszerezni. Ezért minket mindenkinek le kell győzni ebből a szempontból, ha az ő gondolkodásukat követjük. Úgyhogy a franciáknak egészen addig, amíg nem szerezették meg a vezetést, addig főleg a meccs vége felé, ha adná jó Isten, hogy 0-0 van, vagy adott esetben még mi vezetünk, akkor úgy szoktuk mondani, hogy a kés a torkukon van, és nekik kell erre reagálni. Úgyhogy szerintem ez a szervezet védekezés, és ebben, ha föl tudjuk gyorsítani a kontrajátékot, adott esetben egy Nikolicsa, vagy Sönszabi gyorsaságával, vagy akár Varga Kevin szélső játékával, tehát azért vannak gyors játékosaink, nemzetközi szinten is gyors játékosaink, illetve pontrugásokban, rögzített szituációkban nagyon erős a magyar válogatott. Nincsenek csodák, egyszerűen szervezetvédekezés, idézőjelben csúszni, mászni, kivinni a maximális mentalitást, közönség segítsége, és amikor meg nálunk a labda, akkor meg minden mindegy alapon bátran fölgyorsítani a támadó játékot, ezt lehet tenni. Szerintem a magyar válogatott azt játszotta, amit kell. Ezen az utolsó 10 percen kell változtatni, illetve egy fontos dolog van, ami nem először fordul elő, hogy sajnos, amikor első pillanatban, amikor rossz számunkra az eredmény, tehát az első kapott gól, az ne üssön ekkorát a csapaton. Talán, ha valamiben kell fejlődni, nyilván ez nemzetközi rutin kérdése is, meg egy pszichológiailag egy erősebb karakter kell ehhez, hogy nem szabad ez a gólra gól, ami annak idején a 80-as években a Verebes féle etóra volt jellemző pozitív irányba, ez ne üssön rajtunk ennyit. Tehát egy kapott gól, nagyon nem mindegy, hogy 0-1, 0-2 vagy 0-3, és már nem először fordul elő, hogy az egy kapott gólból 10 percen belül 2-3 jön össze.
A csoport másik mérkőzésén, ahogy már említettük, érintőlegesen Franciaország ugye 1-0-ra legyőzte Németországot. Most ugye véget ért az első, a csoportkör első fordulója. Laci, te hogy látod a mi csoportunkat? Ott egy picit hasonlót éreztem egyébként a francia németen, mint a mi mérkőzésünkön, hogy amint meglett a gól, a németek eléggé megzuhantak, és bár kétségbe esetten próbálkoztak egyenlíteni, de hát messze voltak ettől azért.
Németek játékában nem volt igazán átütő erő. Tehát próbálkoztak az egész mérkőzésen, mentek előre folyamatosan, de azt hiszem talán egy 10 kapura lövésük volt, amiből egy sem talált végül kaput. Jó, volt nagy lehetőségük, egy-kettő, főleg Gnabry, amikor lepattintotta a földre, de a franciák játékában nem nagyon láttál hibapontot. Védekezésük nagyon masszív volt, már alapból persze, amikor van egy Pogba Kanté kettősöd, azon nem egy könnyű átmenni. Pogba egyébként szenzációsan játszott, gyakorlatilag minden pár harcot megnyerte, mert olyan labdákat adott, hogy én a gólpassznál így néztem, hogy ez kicsit vakvilágban megy, aztán pont beérte oda a Lucas Hernándeznek. Jó, más kérdése, Mats Hummels vállalta el végül a győztes gól, de az volt a kérdés igazából, hogy a franciák meddig tud, mikor törik meg a jeget, és hogy milyen játékot tudnak játszani. Most a felállt védelem ellen a franciák kicsit néha tudnak szenvedni, abba problémások, de amint előnybe kerülnek, és mondjuk át tudják adni a területet akár egy német válogatottnak is, onnantól kezdve, hogyha kicsit följebb lép az ellenfél, szereznek egy labdát, akkor hát láthattuk szerencsétlen Hummelst, hogy 10 méteren kapott 5-öt a Mbappé-tól, olyan sebességgel viszik végig a kontrákat, és úgy folyik a lábról lábra a labda, hogy egyszerűen szenzációs volt nézni. A ember nézte a játékot, nem látta, hogy a franciák nagyon erőltetnék a játékot, de amikor 2 másodpercig felgyorsították, akkor már is ott volt egy zicser, és általában egy lesgó vagy kapufa, ami így, hogy mondjuk ugye szorossá tette a mérkőzést, tehát nagyon, nagyon közel volt ahhoz, hogy például, hogyha Pogba nem ügyetlenkedik annyira, akkor az sima második gól a Benzemánál, mert ugyanúgy kilépett volna üresbe az Mbappé, ugyanúgy üresbe ment a Benzema középen, tehát ugyanaz lett volna az egész, csak egy picit lemaradt. Úgyhogy nyilván a magyar válogatottnál volt egy időszak sajnos, amikor mindig azt láttuk, hogy jön egy fontos mérkőzés, és addig hiába állunk akármilyen jól a csoportba, az első 10, de mondjuk 15 percben mindig kapunk a fontos mérkőzésen egy gólt, és onnantól kezdve lehet futni az eredmény után, ami általában nem jön össze. Most ez ebből a szempontból szerintem kifejezetten jó a csapat, hogy nincs meg ez a korai kapkodás, nincs meg a korai kapott gól. Igaz, Cristiano Ronaldo-nak volt ugye az itt egyszerre az első fél időben, amikor csak megköszönhették, hogy az üres kapu fölé passzolt. De tényleg, hogyha ugyanúgy ezt tudjuk csinálni a franciák ellen, és ugyanígy eljutunk arra a pontra, amikor már nekik lesz sürgős kapkodni a gólért, akkor lehet megint egy ugyanilyen szép végjátékig eljutni, mint most. Nyilvánvalóan a franciáknál még hatványozottabban igaz az, mint a portugálokra, hogy a kispadról gyakorlatilag ugyanolyan világklasszisokat tudnak becserélni, és akik sokkal frissebben érkezve, addigra már védekezésben nyilván elfáradt játékosok ellen zicsereket tudnak kialakítani, de valóban én is csak ezt látom esélynek igazából a franciák ellen, hogy ameddig lehet tartani a 0-0-át, és akkor egy-egy felívelt labdát Szalai megtart, vagy egy-egy kontra. Még esetleg az lehet kérdés, hogy bár a franciáknak valóban számítana a győzelem, de alapból gondolhatják azt is, hogy ez lesz a legkönnyebb meccsük, és ezek után játszanak még egyet a portugálokkal. Ha esetleg második helyen végeznek, akkor azt hiszem, hogy majdnem biztosan az angolokkal, ha harmadikok lennének, akkor a hollandokkal. Tehát, hogy a mieink elleni meccset kicsit úgymond idézőjelben beáldozva egy-két kezdő játékost pihentetnek. És akkor itt esetleg fel lehet borítani a megszokott játékokat, amiből tudunk egy kicsit profitálni.
Hiszen vékony a keret.
Nem. Ja nem.
Igen. Most, hogy ugye véget ért a csoportkör első fordulója, és nagyon röviden szaladjunk csak át néhány fontos dolgon, és szerintem az első, amiről mindenképp beszélnünk kell röviden, az Christian Eriksen esete. Ugye írtunk róla nagyon sokat, mi történt, hallgatóink vissza tudják keresni az Indexen, nagyon sokat foglalkoztunk vele, arról is, hogy mi történt a M4 Sport stúdiójában, ezekről most külön ne is beszéljünk, hanem Feri, te, mint edző és korábbi futballista, láttál-e már ilyet élőben, tapasztaltál-e ilyet, és hogy élted ezt meg a képernyőn keresztül?
Hála Istennek, én ilyennel élőben nem találkoztam. Ez egy rendkívül sokkoló momentum volt, és ilyenkor mindig az ember csak arra tud gondolni, hogy ugye arról beszélünk, hogy akkor miért kaptunk 3 gólt, meg miért nem sikerült tanulnunk, meg miért ennyi a kenyéráron, meg miért annyi a fizetésem, vagy de és ugye amikor az ember, és így tényleg egy társadalmi probléma, és nem akarok ezt másik irányba elvinni, csak ugye akkor annyi tragédia, meg szörnyűség van a világban, és ilyenkor kell egy kicsit szusszanni, átgondolni egy kicsit az életet, és örülni annak, ami van, és hogy egészség legyen, szeretet, meg család, meg összetartás, mert nagyon-nagyon hamar megtörtént a tragédia, és olyan felemelő kép volt, amikor ugye másnap már a szállodából láttunk fényképeket Eriksenről, ugyanakkor összehasonlítva azzal a fantasztikus szeretettel, meg vezérmagatartással, amit a dán csapatkapitány, akár a felesége lélek tartásával, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, segített rögtön az Eriksen eseténél, amikor ápolták. Szóval én úgy gondolom, hogy tegyük össze a kezünket, és örüljünk, hogy nem történt nagyobb tragédia, és egy picit gondolkodjunk azon, hogy van, amikor egy kicsit pihenni kell, van, amikor egy kicsit szeretni a másikat, és nem minden csak a pénz, meg a győzelem. És nagyon-nagyon remélem, hogy a dán csapat is túl tudja tenni magát, és Eriksennel egészséges emberként, és sokáig fogunk még találkozni.
Bízunk benne nagyon, hogy így lesz. Mi volt a számotokra, ez most mindkettőtökhöz szól a kérdés, és akkor kezdjük most megint veled, a legnagyobb meglepetés, ha volt ilyen, a csoportkör első fordulójába, és melyik az a válogatott, amelyik a mutatott játékával a leginkább meggyőzött téged, hogy na igen, ők esélyesek, és ők odaérhetnek a végén.
Nagyon érdekes kérdés. Igen, alapjaövén én egyelőre olyan hatalmas meglepetést nem éltem át, de igazából még nem is lehet, hiszen az első körben még nem dőlt el semmi. Nem látok különösebb meglepetést. Sajnos egy tragikus eset volt ugye az Eriksen kapcsán, de mivel én játszottam is Finnországban, meg ismerem az embereket, meg a népet, jégkorongban nagyon szurkolok a finneknek, ott általában esélyesek is, de most örülök, hogy futballban is sikerült egy meglepetést okozniuk, talán ez lehet a meglepetés kategória. Talán nem akarok mélységébe belemenni, bár lehetne a francia válogatottról nagyon sokat beszélni itt a három belső középpástól kezdve a fellépő szélső védőkön, hát nehogy Isten, lehet, hogy legközelebb alkalommal erről fogunk beszélni.
Egészen biztosan vasárnap várjuk a hallgatókat vissza.
Igen, tehát akkor téged. Nagyon köszönöm, tehát akkor nem menjünk ebbe bele, de nyilván itt is nagyon-nagyon sokat lehet lehetne beszélni, mert egyébként egy nagyon, nagyon érdekes és sok pikantériát jelentő taktikával játszik a francia válogatott már a világbajnokság óta, de talán őket látom egyik legegységesebb csapatnak, illetve talán egy kicsit elfogult vagyok a portugálokkal kapcsolatban, mert nagyon tetszik a játékstílusuk, meg nagyon tetszik az a módszertan, amit képviselnek, de én a portugál csapatban is nagyon sokat látok. De mondom, ezt azért rögtön keresztül húzhatja, hogy ha mondjuk adott esetben nem lesznek csoportelsők, mennek a Wembleybe, és Anglia pedig azért bárkit el tud verni hazai pályán. Tehát nehéz ebbe a szempontból esélyt latolgatni, mert kialakulhatnak a legjobb 16 között olyan párosítások, amelyikből bármelyik döntő is lehetne. Úgyhogy lesz olyan csapat, amelyik akár meg is nyerhetné, de a 8 közé se fog jutni. Viszont a portugáloknál, meg a franciáknál nagyon-nagyon együtt van a csapat, és fantasztikus az egyensúly, amit fölvisznek a pályán. És minden poszton, minden csapatrészben vannak világsztárjaik, és nem utolsó sorban kellő rutinnal is rendelkeznek, mert még nagyon tetszik a nyilván játékstílusuk miatt is a spanyol válogatott, de a spanyol válogatott az valljuk meg őszintén gyakorlatilag egy U21-es csapat.
Igen, ott és hiányzik a rutin.
És ez nagyon-nagyon látszott a svédek elleni mérkőzésen, hogy fantasztikus futballt játszottak, és nagyon jól nézni őket, nagyon sok a tudatosság, ugyanúgy a portugáloknál is, mert ugye azért az előlévő 3-4 támadóval kapcsolatban, ahogy azok a szélességi, mélységi váltásokkal nem lehetett megítélni, vagy megállapítani, melyik milyen poszton játszik. Tehát azért az is megérne egy pár perces elemzést, és ezt látom a spanyoloknál is, de a spanyol csapatot én nem nagyon tudom elképzelni, hogy megnyerni az EB-t, annak ellenére, hogy azért szeretnék spanyol szurkoló lenni, mert ennek a csapatnak komoly jövője van.
Hát a legnagyobb meglepetés eddig a portugálok győzelme. Na, nem, viccet félretéve. A spanyolokat mondtam volna egyrészt, én is. Ameddig nincs egy olyan játékosok, akik be tudja fejezni a támadást, addig mondjuk előfordulhatnak ilyenek, és svédek annyira nem gyengék, de az a 0-0 azért az szerintem ott kevesen várták, hogy pontokat fognak bukni. Nekem nagyon meglepő volt a lengyel válogatott első félidejének gyengélkedése a Szlovákia ellen. A másik félidőt elkezdve nagyon gyorsan egyenlítettek, utána ember hátrányba kerültek egy butaság miatt, és kikaptak végül. Nekem ez volt az egyik meglepetés. Meg hát nyilván az eredményt, meg az, hogy egy darab lövése volt a finneknek, abból nyertek, az igen, de ott ismerjük az előzményeket. Nekem ezek voltak azok, amik így ilyen kiemelkedőbbek voltak ebből a szempontból. Csapatként én is egyértelműen a franciákat látom most legerősebbnek, meg hát azért nyilván azért a lelki szemeim előtt látom azt, hogy a horvátok elleni helyzeteknek mondjuk a felét esetleg belövik legközelebb az angolok, és már is egy jobb csapatképét fogjuk látni.
Ez volt már az Index Podcast. Köszönöm szépen Bene Ferencnek és Borbély Lászlónak, hogy elfogadták a meghívást. Ahogy említettem, vasárnap folytatjuk, ugye a Franciaország-Magyarország mérkőzést fogjuk akkor kielemezni bővebben. Ugye spoiler, hogy lesz miről beszélni, hiszen Feri már most felvetett nagyon sok témát, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Mára köszönöm szépen a figyelmet, hallgathatóak vagyunk az iTunes-on és a Spotify-on is. Sziasztok!